A gyerekektől kérdeznék először, és a gyerekek válaszolhatnak. Kedves gyerekek, figyeljetek! Aki gyereknek érzi magát, az mindenki figyeljen. Hogy hívják azt a bibliai hőst, akit beledobtak az oroszlánok vermébe, de érintetlenül kijött onnan? Mondjad hangosan. Dánielnek hívták. És hogy hívták azt a három hős fiatalembert, akit egy izzó tüzes kemencébe dobtak bele, és érintetlenül jöttek ki? Más valaki. Itt a gyerekek, azt mondom, eltérve. Ha más gyerek nincs, akkor beállnak, megadom a szót. Sadrák, Mésák és Abédnegúnak hívták őket, ugye a babiloni nevei, ezek voltak ezeknek a fiatal embereknek. Nos, kedves gyerekek és felnőttek, akik gyerekek vagytok remélhetőleg, az elevenen égő tűzről, izzó tűzről szeretnék szólni egy pár szót. Adventkor minden vasárnap egy új gyertyát gyújtunk meg. Ez jelzi a Krisztus testetöltésének, földre érkezésének a közelettét, és számunkra, a újszövetség keresztények számára ezek a gyertyák jelzik a Krisztus visszavárását is, hogy várjuk őt vissza, mint már királyt és uralkodót, aki el fog bennünket vinni erről a földről, és találkozunk vele, látni fogjuk őt színről színre. Ennek a tűzgyújtásnak és a tűz erősödésének a témája az, ami Dániel életében is lehet látni, és a barátainak életében is lehet látni, és a hatásáról szeretném együtt gondolkodnánk. A tűz sokféle lehet. Lehet olyan tűz is, amely pusztító tűz. Kilátott már ugye videókat, filmeket, vagy bejátszásokat, híreket erdőtüzekről. Gyerekek, ti is láttatok. Nagyon nehéz eloltani ezeket a tüzeket. Nagy helikopterekkel hordanak óriási mennyiségű vizet, tűzoltók vonulnak ki, próbálnak földsávokkal védekezni, de olyan iszonyú mérteket ölt egy erdőtűz, amely pusztít. A tűz hihetetlen pusztításokat tud elvégezni a természetben. Aztán vannak lakástüzek. Karácsony környékén általában előfordulnak, hogy bizonyos karácsonyfa izzók, gyertyák miatt kigyulladnak a lakások, vagy valaki felhőtlenségből dohányzik ágyában és fölgyújtja. Lakástüzekről is hallhatunk. A tűz önmagában ebben az esetben pusztít. Aztán vannak olyan tüzek is, amely az ember szívében lehet. Ennek az embernek milyen pusztító tűz van a lelkében? Mit gondoltok? Dű, harag. Gőzül a feje, ugye, az indulattól. Milyen pusztító tud lenni az ember életében, amikor a harag elönti? Ismerjük ezt, igaz? Amikor beindul az ember, begőzöl, mondja nyugodtan. Bosszúság. A bosszúság is lehet az ember szében, az is bosszankodik az ember. Ez most ilyen, nyugodtan szólhatnak a gyerekek is, és lehet jelentkezni, és lehet hozzászólni. A másik terület, amely szintén pusztító tűzként ott van az ember életében, ezek a vágyak. Milyen vágyak lehetnek, amely az ember életét rombolja, pusztítja? Féltékenység, irítség. Aztán? Senkinek ilyen gondolata nincs. Milyen vágyak lehetnek, amely pusztítják az ember életét, kapcsolatait? Bosszú. A gazdagság utáni vágy. Nagyszerű, köszönöm szépen. Vannak itt nekem olyan segítőim, akikkel megbeszéltük előre. Nem. Igen, ezek pusztító tüzek. Aztán vannak áldást hozó tüzek az ember életében, amely köré oda lehet gyűlni, amely megmelegedést ad, amely a zord és a kemény világban felüldülést ad az ember életében. Ilyen például a barátság. A barátság tüzét úgy tudom elképzelni nektek, mint egy jó meleg kandalló, a hideg, ordító hidegbe. Átfázol, átsütötte, még a csontjaidat is átsüti a hideg, és bemélj egy meleg szobába, odaülsz a tűz mellé, átmelegszel, kapsz egy bögre forró teát, mézes teát, ha szereted citromosan, hogy az előzőekhez is kapcsoljunk levendula teát, ami lenyugtatja az indulatot benned, és elkezd szürcsölni, és átmelegíti a csontjaidat, és ilyen a jó barát, a jó barátság, a jó baráttól jövő szavak, még az intés is, olaj, azt mondja a Biblia, a jó barátnak a szeretete a nehéz időben, nagyon sokat jelent az embernek. Dánielnek volt három kiváló barátja. Hogy is hívták őket? Sadrák, Mésák és Abédnegó. Három nagyszerű barátja volt, és ők négyen nagyon összetartóak voltak. Azt mondja a Biblia, hogy amikor ők megérkeztek Babiloniában, mint rabszolgák, akkor is egymás mellett voltak, és összetartottak. A nehézség az igazi barátságot megedzi. Az igazán jó barátok, ha baj van, az ő barátságuk még erősebb lesz. Az Istentől való barátok, azok erősítik a másikban a bizalmat Isten iránt. A hitet építik. Az a barátság, amely Isten ajándéka az életünkben, az Úr felé segít bennünket. Dávidnak ki volt a jó barátja? Ki emlékszik rá? Gyerekek, számít. Ki volt Dávidnak a jó barátja? Ki emlékszik? Jonatán! Szuper, ügyes vagy. Jonatán volt a jó barátja. Biblia beszél arról, amikor Dávid a hídben megerőtlenedett, és hosszú időszak után már üldözéseket kellett elszenvednie, és maga sem értette, hogy miért történik ez vele. Akkor a Biblia azt mondja, hogy elment Jonatán hozzá, beszélgetett vele, és azt mondja a Biblia, hogy erősítette Dávidban az Isten iránti bizalmat. Ilyen volt ez a Dánielnek és a három barátjának a kapcsolata is. Erősítették egymásban a hitet, a bizalmat, számíthattak egymásra, egymás mellett voltak, és Isten ajándéka volt egyik a másik életében. Másik tűz, amely szintén nagyon kedves dolog, és igazán felüdíti a lelket, ha ilyen emberekkel találkozol, mint annak a kandallónak a melege a hidegben, a tisztaság és az Isten félelem. Ez szintén jellemző volt Dánielre, és jellemző volt az ő három barátjára is. A Dániel próféta könyvében így olvasunk az 1.8-ban, Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével, és azzal a borral, amit ő szokott inni, ezért arra kérte a főudvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Dániel ragaszkodott Istenéhez, és tudjuk, hogy a három barátja támogatta ebben. Összefogtak, idegen helyen voltak, rabszolgák voltak, kiszolgáltatottak voltak, de a szívük tiszta volt. Tiszta szívek voltak, és félték az Urat. És nem akartak bávány áldozati tisztátalan húsokat enni, nem akartak bortól részegedni, és nem akarták azt a bort inni, amely szintén fő volt áldozva a babiloni királyok báványainak, bávány isteneinek. Ennek voltak áldásai, amikor az ember féli az Urat, és szereti az Istent. Sok áldás jön az életére. Nézzük meg ennek a három tinédzser fiúnak az életében közvetlenül milyen áldás hozott, amikor ők ilyen hűségesen kitartottak Istenük mellett, és ilyen Istenfélő életet éltek. És hadd mondjam nektek, az Isten félelem, az Isten szerint volt tisztaság, rövid távon is már megtapasztalható áldásokat hoz a fiatal emberek életében is, a fiatal leányok életében is, és a már életkorban lévőek életében is. Azt mondja a Biblia, hogy ennek a négy fiúnak megadta az Isten, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban, bölcsességben. Dániel pedig értett a látomások és az álmok magyarázatához. Az 1.19-ben azt olvassuk, a király elbeszélgetett velük három esztendő múlva, három esztendő iskolába járás után, amikor megtanultak egy nyelvet. Egy új nyelvet tanultak meg. Megtanultak egy új kultúrát. Annak a kultúrának és államnak a törvényeit megtanulták. És mentek a királyhoz vizsgázni. Következő tapasztalta a király, amikor beszélgetett velük. A király elbeszélgetett velük, de egy sem akadt több közöttük olyan, mint Dániel, Hananyá, ez volt a zsidó nevük, Misáél és Azárjá. Ők tehát a király szolgálatába álltak. És figyeljetek, akármit kérdezett tőlük a király, bölcsesség és értelem dolgában 10-szer okosabbnak találta őket. Egész országa minden mágusánál és varázslójánál, nyilván a szellemi ajándék miatt, mivel proféta volt Dániel, ezek közé sorolták őt, de nyilván ő nem volt abban az értelemben mágus. Ott is maradt Dániel Círus perzsa király uralkodásának első évéig. No, nézzük egy picit ezt meg. Egyik barátommal beszélgettem, akinek mondta, hogy egyik vizsgájára 30.000 oldalt kellett volna megtanulni. 30.000 oldalt. És körülbelül volt neki talán egy hónapja, vagy két hete, hogy 30.000 oldalból felkészüljön a vizsgára. Aki valaha is készült vizsgára, és mondjuk csak 800 oldalas anyagot kapott föl egy főiskolai egyetemen, hogy vizsgázzon belőle, vagy készült valami matematika dolgozatra, amelynél sokkal kisebb, de gyorsan, hirtelen kellett fölkészülni, megrettenti az embert. És azt mondta a barátom, hívő, istenféle ember volt, és azt mondja, tudta, hogy ő nem tud fölkészülni. Ezért imádkozott. És tudta, nagyon rövid ideje van, bement a könyvtárba, és levett találom a témából egy könyvet. Belelapozott, elolvasta, megjegyezte. Visszatette, levette egy másik könyvet. Bellapozott, megnézte a tartalomjegyzéket, abból is valamit megjegyzett, visszarakta. És hogy 4-5 könyvet ilyet kivett, és ezeket megtanulta. És amikor vizsgáztak, többen vizsgáztak, éppen úgy alakult, és akkor, mikor egy téma fölmerült, azt mondja, ő csak úgy beszólt, hogy igen, ismerek egy olyan költőt, aki ebben a témában írt verset, és ezt írta. Mendek tovább, aztán megint úgy alakult a beszélgetés, és megint volt egy téma, amiről szintén olvasott egy másik könyvben. És mondta, hát igen, hallottam valakiről, aki ezt fedezte föl, és ezt ismerte, és ilyen hatását. És akkor mentek, és 3-4-5 dologban így hozzászólt. És amikor oda került hozzá a sor, hogy ő vizsgázik, azt mondta neki a tanár, magától már semmit nem kell kérdezzek, annyi jót mondott eddig, 5-ös. Tehát dicsőség az Úrnak, tehát okosabbnak találtattak. Nem jelenti azt, hogy mindent tudtak, de azt tanulták meg, és olyan bölcsesség volt bennük az Istentől, amit a válaszban kellett mondaniuk. Értitek? Az Istennek az áldása, amikor a Szent Szellem vezet téged, és gondolatokat ad, hogy miből készülj, hogy mit fognak kérdezni, és megdöbbensz, amikor az Isten kedvessé tesz téged azok előtt, aki előtt vizsgáznod kell, vagy akik javítják a dolgozatot, vagy pontosan olyan feladat lesz, amit apával és anyával megnéztetek. Isten természetfeletti áldása kísér azokat, akik Isten félők, és bölcsebbnek találtatnak, azoknál, akik nem félik az Urat, mert velük van az Isten. Csodálatos dolgok ezek. Aztán, amit látunk, hogy Círus király, Perzsa király első esztendejéig az van írva, addig ott volt Dániel, évtizedeket töltött el Babiloniába, de hazament. Ugye Círus Perzsa király uralkodásának első évében Círus rendeletet adott ki, hogy Ezrás főpappal menjenek haza a zsidók, és építsék fel a jeruzsálemi templomot. És Dániel benne van a névsorban, akik hazamentek. Az Ezrás 1:1-ben olvassuk, és a következő szakaszokban, hogy éppen Círus Perzsa király első évében hozatott a rendelet, hogy zsidók ti hazatérhetnek, és építsék fel a jeruzsálemi templomot. Dániel látta a második templomot. Ilyen áldása is volt az ő istenfél életének, hogy hazamehetett a fogságból, és szabad ember lehetett újra. Aztán a következő dolog, amely szintén melegíti az emberek szívét, és hatással van az emberek életére, amely bennünk lévő tűzként megjelenik ebben a világban, ez a kegyelmi ajándékok működése és használata. Dániel életében szintén látjuk ennek a működését. Ugye azt mondja a Biblia a Dániel könyve második fejezetében, hogy a király Nabukadnezár álmot álmodott, és nyugtalan volt a lelke, mert nem értette, miről van szó. Magához hívatta ezeket a mágusokat, de ők nem tudtak válaszolni nekik, sőt azt mondta, hogy csak az Istenek így gondolkodtak, ugye nyilván az élő Isten az egy igaz Isten csak, de ők több Istenbe hittek, bálványokat imádtak, csak azok tudják megválaszolni, élő ember pedig nem a király kérését, mert azt kérte a király, hogy azt is mondják meg, hogy mit álmodott, ne csak azt, amit jelent az álom. Mondták, hogy mondd meg, mit álmodtál, és mi megmagyarázzuk. Mondta, zsiványok vagytok, nem hiszek nektek, ezért mind meghaltok, ha nem mondjátok meg, hogy mit álmodtam, és mit jelent. És akkor azt látjuk, hogy szintén elkezd működni a barátság és a testvériség Dániel és baráta életében. Dániel, amikor meghallja a rossz hírt, akkor azt mondja barátainak, gyertek, imádkozzunk. Böjtöljünk. Keressük az Urat. És éjszaka, ami rájuk köszönt, vilasztottak, és imádkoztak, és könyörögtek. Összefogtak az imában. Megértették ezek a barátok, hogy milyen erő van abban, amikor a szentek összejönnek és könyörögnek, hogy megindul az Isten szíve, amikor az emberek a földön, istenfélő emberek imádkozni kezdenek, és kinyilatkoztást ad az Isten Dánielnek, éjszaka látja, hogy mit álmodik a király, és megkapja a magyarázatát is. És lelepleződik Dániel előtt a titok, föltárja Isten a szelleme által ezt a titkot, és bemegy a királyhoz. Azt mondja Dániel, a másik rész 27-es versétől olvasom. Dániel így válaszolt a királynak. A titkot, amelyet a király kérdezett, bölcsek, varázslók, mágusok és csillagászok nem tudják megfejteni a királynak. De van Isten a mennyben, aki a titkokat feltárja. Ő azt tudatta Nebukadnezár királlyal, hogy mi fog történni az utolsó napokban. Dániel profétáciát mond a akkori birodalom, a föld legnagyobb birodalmának, legnagyobb urának. Dániel segíti ki a földi szempontból leghatalmasabb embert, mint aki hatalmasabb, pontosan, vagy hatalmasabb Isten szolgál, mint az a birodalom és annak a birodalomnak az uralkodója. Isten kegyelme ajándéka ilyen módon teszi az embert áldássá. Még a főnökeivel kapcsolatban, a tanáraival kapcsolatban is. Ilyen módon tud imádkozni egy gyermek a pedagógusért. Meg tudja lepni a gyermek a nagypapát, a nagymamát. Amikor imádkozik érte, és szolgál felé, áldássá tudunk lenni a kegyelmi ajándék által, amit kaptunk a gyülekezetben, a testvérek életében, de ebben a világban is. Hányszor átéljük, hogyha Istenfélő életet élünk, aminek áldása az, hogy a kegyelmi ajándékai működnek a természetes közegben, egy munkahelyen is, vagy egy iskolában. Aztán a következő dolog, a bölcsesség, már egész fiatalon olvastuk ugye róluk, hogy Istentől való értelme és bölcsesség lakozott bennük, és okos és értelmes szavakkal fordultak, még Arjókhoz is, a királynak a testőrparancsnokához. Okos és értelmes szavakkal fordultak Arjókhoz, a testőrparancsnokhoz. Milyen fontos az, hogy az ember hogyan kommunikál azokkal, akikre rá van bízva az élete, vagy akiken múlik, hogy milyen lesz a sorsa. Az Isten félő embernek van egy ilyen áldása. Kap bölcsességet és értelmet, és úgy tud beszélni azzal, akivel beszélni kell, hogy megnyeri az Isten a szívét annak az embernek. Egy állásinterjúban Isten olyan értelmet és bölcsességet ad az Isten félő embernek, hogy úgy tud beszélni, hogy megkedveli az az ember, aki fölveszi őt, föl akarja venni őt arra a munkahelyre. És ezt látjuk Dánielék életében is. Isteni bölcsesség és értelem lakozott bennük. Tisztelet volt bennük, mivel félték az Urat, tisztelet tekintetében tisztelték azt is, akit Isten rendelt abban a helyzetben föléjük. Nem lázadtak. És olyan értelemesen, bölcsességgel szóltak, hogy Isten megnyerte a szívét ennek a testőrparancsnoknak, és megkedvelte őket. Milyen áldás, amikor valakinek a főnöke vagy a tanára kedveli őt. Biztos találkoztunk azzal az iskolában, hogy vannak gyerekek, akik a tanárok jobban szeretnek. Míg a jegy is jobban alakul. A tanár, akit szeret, annak még a rossz életbe se szeret írni. Elkezd fájni a csuklója, amikor be kell írni, és azt mondja, írjál egy javító dolgozatot, kicsim. Egyszerűen azért, mert most mondhatjuk azt, hogy rossz dolog, meg rossz dolog, de ilyen, ez a helyzet. Kivételezés, mondja Tamás. Ilyen is van, így van, de van. És ha már van kivételezés, akkor ha az Istenféle életem van, és az Úrért kedvelnek és szeretnek engem, és én nem élek vissza azzal, hogy kivételeznek, tehát nem sumákolok, és nem élek vissza, hanem tisztelem és szeretem azt, aki felében helyezett az Isten, ez egy áldás lehet az életemben. Mennyivel jobb olyan módon bemenni egy munkahelyre, vagy egy iskolába, hogy szeret engem a pedagógus, vagy szeret engem a főnököm. Kedvel. Nem jobb úgy bemenni? Aztán következő tűz, amely ott lobogott és áldás hozott Dániel életében, a hit és az Isten és társa életében, a hit és az Istenbe vetett bizalom kérdése. Volt egy élethelyzet, amelyben Sadraknak, Mésáknak és Abédnegónak meg kellett állnia. Megint a gyerekekhez fordulok, ha figyeltek. Miért dobták bele Sadrakot, Mésákot és Abédnegót a tüzes kemencébe? Ki emlékszik? Rosszak voltak. Ezért megérdemelték volna, de most ebben az esetben ők nem voltak rosszak. Ki emlékszik?
Nem akartak leborulni az aranyszobor előtt.
Igen. A király épített, állított egy nagy, magas szobrot aranyból a maga dicsőségére, és megparancsolta mindenkinek, hogy boruljanak le ezelőtt a szobor előtt, mivel azonban ezek istenfélő fiatal emberek voltak, ezért ők nem hajtottak térdet a bálvány előtt, hanem állva maradtak. Felbosszantották a királyt ezzel, az öntelt és büszke uralkodót, és már mindjárt nem voltak ilyen kedvesek előtte, és rájuk förmett. El akarta őket pusztítani. De ezek a fiatal emberek, mikor menthették volna az életüket, és És azt mondták nekik, azt mondta nekik a király, hogy boruljatok le a szobrom előtt, és megmenthetitek ezáltal az életeteket. Akkor ezt mondták a királynak. Nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzótüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Ezek a fiatal emberek istenfélők voltak. És tisztelték az Istent, és teljes szívvel bíztak az Istenben. És kijöttek a tűzes kemencéből? Sadrak, Mések? Kijöttek. Hárman voltak a tűzes kemencében, vagy négyen? Hárman, és még? Egy személy, aki angyalnak látszott, azt mondja a Biblia, olyan volt, mint az angyal, ugye hitünk szerint Krisztus. Krisztus, nyilván most ebben lehetne teológiai vitát nyitni, de ne nyissunk, maradjunk annyi, hogy Krisztus volt. Ugye egyébként van egy olyan angyal, aki a Jahve arca, az Isten arca, orcája. De nyilván lényének kisugárzása és képmása pedig Krisztus, tehát ebből a szempontból új szövetség értelemben nem vétünk hibát, azt mondjuk, hogy ez Krisztus volt. Ez a Jahve angyala, így is beszél az Ószövetség. De most ebből a szempontból ez nem annyira lényeges. Igen, Isten megjelent közöttük. Hogy lehetséges, hogy ez a tűz nem égette el őket? Meg is válaszolom ezt a kérdést. Nagyobb tűz volt bennük, mint a hétszerre felfűtött kemencébe. A bennük lévő tűz, az Istennek a szeretete, a hit tüze, az nagyobb volt, mint a kemence tűze, ezért nem féltek a kemencétől. Olyan, látjátok ezt az oroszlánt, mi sugárzik róla? Mivel jellemezhetnénk? Mi lett benne? Jól lakott? Erő? Méltóság? Aztán? Parancsoljatok? Bátorság? Magabiztosság? És nyugalom? Nyugalom. Aki erős, az nyugodt. Általában az pattog, aki bizonytalan. Ebben az oroszlán azt látod, ez egy nyugodt. Tudja, hogy milyen erő lakozik benne, és hívő ember is nyugodt, mert tudja, kiben hisz. És ki lakozik az életében a Szent Szellem által. Istenbe bíztak. Aztán ugye a méltóság, vagy nemes szívűség megjelenik Dániel életében. Szintén egy élethelyzet alakul ki, amikor Bélsaccár lakomázik a ágyasaival és feleségével és a vezető embereivel. Utolsó lakomája volt Bélsaccárnak egyébként, Babilónia királyának, aki unokája volt Nebukadnezárnak. És behívják Dánielt, ugyanis egy kéz, miközben dorbézoltak, és a Istennek szentelt edényekből itták a bort, egy kéz jelent meg, és a falra írt. Ki emlékszik, hogy mit írt a falra? Magyarul is lehet, és arámul is. Megmértelek, és könnyűnek találtattál.
Mené-mené tekerú párszín.
Igen, mené-mené tekerú párszín. Az azt jelenti, hogy megmértelek, könnyűnek találtattál, és a párszín azt jelenti, hogy és felosztom birodalmat. Tehát pontosan ezt jelenti. És az a döbbenet egyébként, hogy megrémül az egész társaság, megrémül Belsaccár, és hivatják Dánielt. Nézzétek ezt a beszélgetést, és mennyire ott van Dánielben ez a méltóság, amely az istenfélő emberben, az Úrnak a tüzét hordozó emberben ott van. Ez a méltóság, ez a nemesség, nemes szívű. Azt mondja az Isten igéje, hogy rólad azonban, mondja Belsaccár Dánielnek, rólad azonban azt hallottam, hogy meg tudod magyarázni, ami magyarázatra szorul, és meg tudod fejteni a rejtélyeket. Ha tehát most el tudod olvasni ezt az írást, és meg tudod nekem magyarázni, akkor bíborba öltözhetsz, aranyláncot kapsz a nyakadra, és rang szerint a harmadik leszel országomban. Dániel így válaszolt a királynak. Ajándékaidat tartsd meg, és adományaidat add másnak. De azért az írást elolvasom, és megmagyarázom neked, ó királyom. Érzitek ezt? Tisztelettel van a király felé, mégsem adja el magát egy bukott királynak. Ugye, és Dániel tudta, mikor belépett, ő hallotta, mi történt. Dániel tudta, hogy Belsaccárnak itt a vége. És miért van itt a vége? Mert ki ellen emelte föl ő büszkén a sarkát? a mindenható Isten ellen. Mivel tudta, hogy Isten ellen kelt fel, ez egy szellemi törvény, Belsacár el fog bukni. És Belsacár utolsó lakomája volt, nem sok el után megölik, és a babiloni nép tágra nyitja az Istár kaput, és Dáriusz királyt, méd hadvezért, beengedik harc nélkül. Átadják neki az egész várost. Harc nélkül foglalja el a méd perzsa hadsereg Babilont. És nyilván a birodalmát aztán felosztotta, mert Dáriusz kapta a méd hadvezér meg az uralmat Babilonia felett. Perzsa sereg volt, és a perzsa királyság volt a nagyobb, de mint csatlós állam volt hozzá a méd sereg, illetve a méd perzsa birodalom. És döbbenet, amit Dániel mond neki, de te Belsacár, aki fia vagy Nebukadnezárnak, nem aláztad meg magad, bár mindezt tudtad, hogy mi történt apáddal, ugye, aki szintén felfoglalkodott, és 7 esztendeig az állatokkal együtt volt. A szőre megnőtt, és legelt, mint az állatok, és 7 év múlva tért vissza az elméje, és állították vissza a királyságba. Igen, most ennyi elég. Menj ura fölé helyezted magad, mert az ő házának edényeit hozták eléd, és te bort ittál azokból főrangú embereid miatt, ezért osztják fel királyságodat. És még egy jellemző, a bátorság, ez pedig abban a helyzetben mutatkozik meg, például Dániel életében, amikor megtiltják az imádságot a birodalomban. Azt mondják, hogy csak a királyhoz lehet imádkozni, Dáriusz király uralkodása alatt. És azt látjuk, hogy Dániel hazamegy, és imádkozik. Pedig a rendelet az volt, hogy aki imádkozik, az meghal. Megölik. És Dániel mégis imádkozik. Tudjátok miért? Mert Dániel tisztában volt azzal, hogy milyen hatalommal az imában. Isten milyen hatalommal cselekszik az imádkozó emberek imáj nyomán. Hogy az Isten milyen hatalommal tartóztatja fel a gonoszságodnak az áradását ezen a földön, amikor a szentek imádkoznak. Meggyőződésem, hogy a gonosz fékentartása ma is Magyarországon és Európában még azért van, mert vannak, akik imádkoznak 3 órakor, vannak, akik imádkoznak csütörtök reggel 6-kor, vannak, akik imádkoznak a főzés mellett, vannak, akik imádkoznak úton és útfélen, és segítség hívják az Úr nevét, és könyörögnek az Úrhoz, mert hisznek és tudják, milyen hatalom van az imában. Dániel nem azért imádkozott, mert ő lázadni akart a Dáriusz uralkodása ellen, azért imádkozott, mert tudta, hogy kit szólít meg, olyan hatalmas Isten szólít meg, aki hatalmasabb, mint Dáriusz. És tudta, hogy sok múlik azon, ha ő imádkozik. És sok múlik azon, ha ő elhallgat. És az ördög azért akart, hogy elhallgattatni az imában, mert tudta, hogy ha az hentek imáit abba hagyják, akkor a gonoszság áradni fog a földön. És amikor az ördög be tudja fogni a szenteknek a száját, hogy imádkozzanak, az ördög uralma növekszik a földön. És amikor a szentek elkezdenek imádkozni, és a bennük lévő tűz kiárad, akkor a gonoszság nem tud megállni azzal szemben. Szóval azt olvassátok, hogy Dániel belágják az oroszlánok vermébe. A király bőjtől éjszaka, mert nagyon szerette Dánielt. Kedvessé tette Isten előtte, még a ágyasait se engedte be magához. És reggel azt mondja, Dániel, magasságos Isten szolgálja, mi történt veled? És Dániel kiszól a meremből, semmi probléma. Uram, Isten elküldte, akit én szolgálok, az ő angyalát, akiben én hiszek. És fogta és befogta az oroszlánok száját. Olyanok lettek, mint a cicák. Hozzám se nyúltak. És kiszedik Dánielt a veremből, aki a magasságos Isten szolgálja. Nem Dáriusz király szolgálja, hanem a magasságos Isten szolgálja. Az az ember tud bátor lenni a helyzetbe, aki a magasságos Istennek a szolgálja, és szellemi megértéssel bír az Isten hatalmáról és hatalmas erejéről. Ez a tűz, amelynek nem állhat ellene a világnak a tüze. Van a gyertyának lángja, középen 600 fokos, és 1200 fokos a hegyén, de egy gyertya nem fűt fel egy lakást. Némi fényt ad. Van a kandallónak tűze, a fa 600 fokon gyullad meg, de mikor sok fát ronk össze, megmelegíthet egy egész szobát. Van tüze, van hője a feketén izzó fémnek. Nem látszik fekete, de olyan hője van, hogy hozzáragad a kezed. Ha megfogod, én nekem volt szerencsétlenségem megragadni egy ilyen feketén izzó tiszta vasad és tiszta vízholyag lett a kezem. Hozzáragad a kezed szinte. Van hője a izzó fémnek, vasnak, nagyjából 1400 fokos. És van hője az olvatvasnak. Az olvatvas hője, az olvatvas hője 1538 fok. Ez mindegy. 1538 fok, vaskarbid ötvözet ábra, hogyha valaki tanult ilyet anyagismeretből. De nem ez a lényeg. A tűz, az Istenek a tüze fokozódik az életünkben. Nem mindegy, hogy a gyertya lángjának a tüze van az életünkben, vagy a folyékony vas hőjével izzik az életünk. És tudjuk, mikor megolvasztjuk a vasat, megtisztul. Felszíne jönnek a szennyező anyagok. És tudjuk, hogy a vasból hőkezeléssel készítenek acélt. És az acél sokkal erősebbé válik. A tűz az, ami megedzi az ember életét. Az Istenek a szánás, és amiket olvastunk. Nem mindegy, milyen tűz van az életünkben. És azt látjuk, Dániel tinédzserkorához képest életének utolsó szakaszára, ez az olvasztott vas hője volt az életében. Ez a folyékony vas hőmérséklete volt a tűz benne, az Istennek a tüze az életében. És ugyanez a Krisztus példája is, amelyet látunk a Krisztus életén, a Krisztus életpéldáján, ahogy ő lángolt az Úrért, és ezt a tüzet látjuk a mártírok életében. Voltak olyan mártírok, akiknek a testéből izzó vas kampókkal szakítottak ki húst, hogy megtagadják a bemerítést. Aztán pedig mágiára dobták őket, és nem alkudtak meg. Voltak olyan szentek, akik azt mondták, hogy egy fordon tudom elképzelni az életem végét, hogy mártírt halál halljak az Úrért. Ha engem nem a oroszlánok fognak felfalnia az arénában, akkor az én életem nem is lesz igazán sikeres. Mert igazán az Urat azt dicsőíti meg, ha én így hallhatok meg, mint az én Uram, Jézus Krisztus. Hogy én azzal akarom megdicsőíteni az én Uramat, hogy úgy halok meg, mint ő. Mártír halált akarok halni. Miért volt ez? Azért, mert az izzóvas hőjénél nagyobb hőmérsékleten égett a szívük. És ezért tudtak erre a világra olyan hatással lenni. Milyen melege van ennek az izzóvasnak? Milyen hője van, milyen hatással van ez a mások életére? Mikor ilyen tűz lakozik az ember szívében? Amikor izzik az embernek a lelke, szelleme? Nem marad hatástalan. Sokaknak az életére lesz hatással. Kívánom nektek, hogy legyen ilyen az életünk, amely nem csak a gyertya láng fényét árasztja, hanem egyre inkább válik a folyékony, vas hőre jellemző, izzó, megtisztuló, erőteljes életé, amely erősebb, mint a mágia lángja. Erősebb, mint bármi, amit ezen a földön az emberek tisztelnek. És erősebb, mint a félelem. És kész az ember meghalni is Jézusért. Mert nagyobb tűz van benne, mint a mágia lángja. Nem a 600 fok, meg nem az 1200 fok, az 1538 fok van benne. Nagyobb tűz van benne. Amen.